Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, Vedd és olvasd magazinunk állandó segítőjét, szakértőjét. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Hát különleges ez a mai alkalom, hiszen a hangfelvétel mellett köszöntjük a nézőket is, ugye elindítjuk a podcastot, a Halas Rádiónak némely adását videón is meg fogják tudni tekinteni, amelyben első a mi adásunk részben, mert a te ötleted volt.
Valóban is nagyon szépen köszönöm, és hát én úgy gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogy van bennem egy kis feszültség ezzel kapcsolatban, vajon ennek az új követelménynek hogyan sikerül majd eleget tenni.
Mit hoztál már a nézőknek, illetve a hallgatóknak?
Hát egy filmet szeretnék ismertetni, amely az egyik filmcsatornán jelent meg nem olyan nagyon régen. Maga a film egyébként 2011-ben készült, akkor forgatták, és az a címe, hogy A király beszéde. Alcímként hozzá van vigyeztve az a cím, hogy A történelem kulisszatitkai. Most az angol címé némileg más, egy kicsit magyarítva van, de tökéletesen tükrözi a témát, tehát tökéletesen lehet következtetni arról, hogy miről van szó. A hallgatóinkat szeretném megnyugtatni, hogy nem feledkeztem meg arról, hogy A király beszéde című 2010-es igen nagy sikerű világsikert aratott filmről mi már beszélgettünk.
Most elárulom, tehát, hogy én pont ezen gondolkodom. Igen. Vajon direkt vetted elő, vagy pedig már olyan régen volt, hogy itt az ideje elővenni.
Eddig sikerült alkalmazni azt a módszert, hogy nem ismertetünk kétszer ugyan könyvet, hát majd persze egy idő után bizonyára kifogyunk a témából. Lényege, hogy A király beszéde című most ismertetésre kerülő film a filmről. Tehát a 2010-ben világszerte levetített és óriási sikert aratott filmnek a valóságos hátterét mutatja be. Tehát ez a film, amit ma ajánlok, ez egy dokumentumfilm, ez egy brit dokumentumfilm, amely ennek a filmnek a hátteréről, a valóságos hátteréről beszél. Na most egyetlen mondata, miről van szó. Ugye Hatodik György, aki 1936-tól volt a brit trónon 1952-ig, ismert, hogy beszédhibás volt. Ez nagyon-nagyon komoly problémákat okozott számára, magyarul dadogott. Tehát ő volt a dadogós király, hát ez egy kicsit talán bántó jelző részére, de nagyon súlyos problémákat okoz. Nyilván egy közszereplő számára, akinek nagyon-nagyon sok nyilvánosság és széles nyilvánosság előtt kell megjelenni. Nagyon röviden összefoglalnám, hogy tulajdonképpen miről van szó ebben a filmben. Ötödik György király uralkodott 1936-ig, aki egy nagyon határozott karakter volt, az első világháborúban uralkodott és végezte az uralkodói tevékenységet, maga is nagyon bátor volt, többször megjelent a fronton. Viszont a gyermekeit igen nagyfokú szigorral nevelte, a két fiát, és legfőképpen a másodszülött fiát, Albertet, Bertit, akit hát bizony a kor nevelési módszereinek megfelelően jó alaposan el is vert, és meglehetősen rendszeresen. Komoly frusztrációt idézett elő ennek a fiatalembernek a fejlődésében. Tetejébe az egészsége sem volt teljesen rendbe, valami rendellenességgel született a lába, nem úgy valamiféle X alakban nőtt, és akkor szörnyű kínzó fölszerelést illesztettek rá, amely hát talán egyenesített, vagy valamit javított ezen a születési rendellenességen. Lényege, hogy 1936-ban a halálát követően, ez februárban következett be, az elsőszülött fia, ugye az uralkodási rendnek, az uralkodási utódlásnak megfelelően az elsőszülött fia, Edward vette át a trónt. Ez a fiú, aki viszont a fivérével ellentétben egy nagyon jó kiállású, a nyilvánosságot nagyon jól kezelni tudó személy volt, hát volt egy kis probléma, a nőket talán egy kicsivel jobban szerette, mint ahogy az a kor.
Illett egy királyhoz.
Hát igen. Nagyon jó képű volt, nagyon jó társasági ember volt, és hát egymást követték a botrányok, mert hát ugye itt aztán olyan hölgyek is sorra kerültek, akikről hát azt mondták, hogy részint részint prostituáltak, másrészt házasságban élő asszonyok, és valami fantasztikus jövőbe látással az apa, az öreg király megjósolta, hogy ha én meghalok, akkor ez a gyerek egy év alatt tönkre teszi magát. És hát ez sajnálatos módon be is következett, tulajdonképpen megkoronázására sem került sor, mert szinte rögtön az uralkodói pozíció megöröklése után kijelentette, hogy ő egy amerikai hölgyel fog együtt élni, feleségül fogja venni. Egyébként a bejelentés időpontjában még előző férjétől el sem vált ez a hölgy. Kapitális botrány tört ki Angliában. Tehát ugye azért az angol király egyben az anglikán egyháznak a feje is, tehát az, hogy egy házasságban élő nővel kapcsolatot tart, aki egyébként éppen ő miatta fog elválni, ez egészen megengedhetetlen volt, olyannyira, hogy az angol miniszterelnök tulajdonképpen rá is beszélte a királyt arra, hogy hát legyen szes, mondjon le. Ez így elviselhetetlen és kezelhetetlen az angol politikai osztály számára. Most nagyon érdekes viszont, és ezt a filmben gyönyörűen megjelenik, rengeteg dokumentumfilm van, a híradó felvétel van ebből az időszakból, tehát nagyon sok rendezvényről készült felvétel, és megkérdezték az utca emberét, és ez nem csak sima hangfelvétellel, hanem valóban filmfelvétellel készült. És nagyon egyszerű emberek azt mondták, hogy hát mi itt a probléma? Hát hogyha egyszer szereti azt az asszonyt, hát miért ne vehetné el feleségül? Ez a tulajdonképpen az angol társadalom ezt abszolút módon tolerálta volna, de az uralkodó a politikai osztály számára és a hagyományok számára ez teljesen elfogadhatatlan volt. Lemondott, és ezért került trónra hatodik György, megnevezéssel hatodik Györgyként Berti, az Albert herceg, aki viszont az uralkodói tevékenységre, egyáltalán erre az általa megkövetelt magatartásra, mentalitásra egyáltalán nem volt fölkészülve. Tehát nagyon vonakodott. Tehát az anyja vállán sírta ki magát kétségbeesésébe, hogy ő neki ilyen pozíció jut. Hát mi azért úgy a történelemből éppen ennek az ellenkezőjét szoktuk tapasztalni, hogy egy uralkodói pozícióért mindent, minden bűnt hajlandóak elkövetni.
Saját anyjukat, apjukat, testvérüket elteszik meggyilkol, lábalon. Igen, számtalan példa van erre.
Pontosan. Na most hát ugye itt nem lehetett kitérni ez a dolog elől. Egy csodálatos felesége volt egyébként Bertinek, aki hát mindenben támogatta. Ő is egy arisztokrata hölgy, aki hát tökéletesen tisztában volt a kor viselkedési szabályaival. De hát ugye a legnagyobb gond az volt, hogy még az apja halálában is, ugye mint hercegnek, mint genti hercegnek, ugye bizonyos rendezvényeken csak föl kellett szólalni, és borzalmasan kínos volt, hogy ugye a dadogását elrejtse, nem tudott bizonyos szavakat kimondani, a dadogását nem tudott urrá lenni rajta, és hát ugye rögtön mondom, hogy nem a hangképző szerveknek valamiféle kóros elváltozásáról volt szó, hanem hát annak a bizony sanyarú gyermekkornak, ahol olyan frusztrációknak volt kitéve, amely ezt a sajátos idegbetegséget létrehozta. És már azt megelőzően, hogy megkoronázták volna, egy ausztrál származású beszédterapeuta, akit ugye a filmben megismerünk, kezdte őt elkezelni. Mások is próbálták kezelni, de hát valami nagyon sarlatán módon, és ez az ausztrál terapeutának óriási gyakorlata volt, mert korábban az első világháborúban idegileg sérült katonákat kezelt, igen nagy számban, tehát óriási tapasztalata volt ezen a téren. Hát ezek a szerencsétlen emberek a harctéri sokk és a különböző borzalmas traumák, amiket át kellett élni, hát volt, aki megszólalni nem tudott, hosszú hónapokon keresztül megszólalni nem tudott, és ebben komoly sikereket ért el ez az ember, aki Ausztráliából költözött angol területre, és egy véletlen folytán a király felesége, aki fölfedezte a hirdetését az újságban, jutottak el ehhez az emberhez. Hát ez fantasztikusan meg van rendezve a filmen, ugye a...
Csodálatos filmről van, szóval én többször megnéztem, és szívem közepében van a film.
Ahogy döbbenten tapasztalja, ugye a terápia során, az első találkozás során ez a nagyon egyszerű ember egyébként, hogy hát úristen, hát a herceg jött el hozzá, és hát ő neki vannak ilyen problémája, ez nem volt közismert. Egyébként aztán a lényeg az, maga a dokumentumfilm is mutatja, hogy egy nagyon-nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki kettejük között. Ugye a filmnek, a 2010-es, tehát a játékfilmnek ugye az a csúcspontja, amikor 1940-ben ugye a németek megtámadják Franciaországot, és még ezt megelőzően 39-ben ugye Lengyelországot megtámadják, és ugye a hadüzenetre kerül sor, akkor a királynak a népéhez egy beszédet kell intézni. Na most erről a beszédről nem készült képfelvétel, csak hangfelvétel, de hát óriási stresszben volt ez az ember, hogy hát egyébként is ebben a nagyon kritikus helyzetben az angol társadalomnak borzalmasan nem volt kedve háborúzni. Teljesen érthető az első világháború szörnyűségei után. Kellett egy olyan beszédet intézni a néphez, amelyben némileg meg is magyarázza, hogy hát egyszerűen nincs más út, mint a hadüzenet, és ezt a beszédjét úgy tudja elmondani többé-kevésbé elfogadható módon, hogy az ő terapeutája szabályosan vezényel számára, tehát egy megnyugtató karmozdulatokkal segíti át ugye a különböző kifejezések, mondatrészeknek a kiejtésénél. Hát ugye ez a filmnek ez is egy
csodálatos jelenete.
Hát ugye ezt a játékfilmben látjuk, a dokumentumfilmben erről egyébként filmfelvétel nem készült, de készült a későbbiekről, a király különböző beszédeiről készültek felvételek, és valóban látszik a felvételen, ami a hangfelvételen érezhető, hogy nagyon nehezen, de dadogás nélkül, de nagyon nehezen szépen végig tudja mondani, még a bonyolult, nehezen kiejthető szavakat is.
El is híresült, bocsánat, hogy közben vágok, tehát maga ez a beszéd, amit ugye ebben rendkívül súlyos helyzetben mond, nyilván végtelenül jól megírt beszédről
igen,
van szó. Igen. És úgy emlékszem, hogy a játékfilmben nyugtatja és biztatja Berti.
Igen,
bocsánat,
így van. Igen,
a terapeuta,
mindenki hívja, igen.
A terapeuta, hogy nem baj, ha szüneteket fog tartani, mert a téma és a pillanat súlyosságához ez méltó, tehát csodálatos.
Tehát valóban a beszéd drámaiságát ezek a féle szünetek, ezek még jobban kiemelik. Tényleg az ellenállásnak a szimbóluma lett, tehát a nagyon-nagyon is betöltötte azt az uralkodói szerepet, a Berti herceg, illetőleg király betöltötte a második világháborúban, ami egy királytól elvárható. Tehát a Buckingham palotát is egy súlyos bombatámadás érte. Ennek ellenére a királyi pár nem költözött ki, nem menekült el, a gyerekeket talán biztonságba helyezték, nem menekült el a helyszínről. Végig kitartott, minden egyes terrorbombatámadás után meglátogatták a helyszínt, vigasztalták az embereket, és az emberek látták azt, hogy nem csak őket érte támadás, hanem magát a királyi palotát is egy nagyon súlyos bombatámadás érte. És a király igenis ott van mellettük is, és szolidáris velük ezekben a nagyon nehéz pillanatokban. Tehát még egyszer mondom, nagyon is betöltötte azt a szerepet, azt az uralkodói szerepet, amelyet ilyen kritikus helyzetben be kell tölteni. Komoly egészségügyi problémái voltak, ez egyébként a filmfelvételeken látszik, a szenvedő arc, és önmagában az, hogy a háborús évek hihetetlenül igénybe vették idegileg is, tehát hogyha összehasonlítjuk a háború előtt készült felvételeket a háború után készült felvételekkel, évtizedeket öregedett ez az ember. Érthető. 1952-ben meg is halt, és hát ugye, aki ha nézi a Korona című sorozatot, akkor ugye láthatja, hogy ugye a két lány, Erzsébet, illetőleg Margit voltak a lányai, és hát ugye Erzsébet volt a trónörökös, és egy afrikai körutat kellett lebonyolítani 1952-ben, erre a király már egészségi állapota miatt nem volt képes, és akkor így a lányát küldte, és közben érkezett a hír, a nagyon szomorú hír, hogy az édesapja meghalt, útját megszakítva Erzsébet egyébként visszatért. Nagyon ajánlom a filmet, és főleg azok számára nagyon ajánlom a filmet, akik látták a király beszédét, nagyon-nagyon meg tudja támogatni az ott nyert ismereteket ez a dokumentumfilm.
Megkülönböztetni úgy tudjuk, hogy ez 2011-es, hiszen a cím ugyanaz.
Igen. A cím nem teljesen ugyanaz, mert ugye az a magyar címe a király beszéde, és alcímként a történelem kulisszatitkai, és valóban, hát ugye aztán a film ismertetőjében benne van, hogy ez egy dokumentum. dokumentumfilm, és nem játékfilm.
Hát én rendkívül módon kíváncsi vagyok. Nagyon felemelő tud lenni, amikor egy ember, aki uralkodó, és ő valóban méltó uralkodó volt, ahogyan küzd a saját nehézségeivel, és a nehéz pillanatokban ott van, és ahogy említetted is, hogy szolidáris, csodálatos lehet ezt valódi felvételeken is megtekinteni. Nagyon köszönjük az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét. Dr. Téglás Péter ajánlójában voltak, melyben a Királybeszéde 2010-es játékfilmről is érintőlegesen beszéltünk, illetve a 2011-es a Királybeszéde a dokumentumfilm, amely betekintés a kulisszák mögé eredeti felvételeket láthatnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.